Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. És megkérem a gyülekezetet, hogy nyissunk ki Bibliánkat. Lukács evangéliuma 19. fejezeténél, ahonnét is az első 10 versszakot fogom olvasni. Ez lesz a mai Isten tiszteletünk története. Olvasnám az igét. És Jézus bemenvén általment Jerikón. És ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak. És az fővámszedő volt, és gazdag. És igyekezett Jézus látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kicsi ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus. Látta őt, és mondta néki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván: bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Legelőször is néhány gondolatot arról szeretnék beszélni, hogy mikor is játszódik ez a történet Jézus szolgálatában, hol játszódik, ki a főszereplője ennek, mit tudunk meg a történetből. Ha megnézzük Lukács evangéliumának a szövegkörnyezetét, akkor egyértelműen kiderül, hogy ez az esemény akkor játszódik, amikor Jézus utolsó útjára megy Jeruzsálembe. Időszámítás szerint 31 tavasza előtt vagyunk, amikor készül felmenni Jeruzsálembe, hogy ott most már ő legyen a bárány, akit megáldoztatnak. És ahogy olvassuk, Jerikón ment keresztül. A leírás szerint Jerikó egy nagyon szép város volt, ősi papi lévita város volt, nagyon gazdag természeti adottságokkal volt megáldva. Itt ment keresztül nem csak Jézus, hanem a tanítványai és a zarándokok is. Ez a város egy nagyon nyüzsgő város volt, mozgalmas volt az élete, hiszen átmenő forgalmat bonyolított le. De nem csak a vándorok mentek erre, nem csak a zarándokok mentek Jeruzsálem felé, hanem erre mentek a kereskedők is. Ennek a városnak a gazdasági élete is nyüzsgő volt és mozgalmas volt. És ezért volt az, hogy itt sok vámszedő élt ebben a városban. Többek között a mi főhősünk, Zákeus. Hát kik is voltak ezek a vámszedők? Ma úgy mondanánk, hogy római köztisztviselők voltak. Hiszen tudjuk, hogy Jézus idejében Júdea a római birodalom provinciája volt, egy leigázott nép volt, és a római hatóságok azok, akik alkalmazták zsidó embereket a vámok, az adóknak a behajtására. Tehát az elnyomóknak voltak ők a kiszolgálói, ezek a vámszedők, és itt az egyik magyarázat arra, amit itt a történetből is kiderül, hogy gyűlölték ezeket az embereket. Hát ezért gyűlölték. De nem csak ezért, hanem azért is, mert ahogy itt olvassuk Zákeus vallomásából, ezek az emberek patvarkodással szerezték meg a vagyonukat. Mit is jelent ez? Hát ez uzsoráskodást jelent. Tehát nem a törvény szerint előírt adókat és vámokat szedték be, hanem ennél jóval nagyobbat, és így szerezték meg a gazdagságukat. Az, hogy hogyan csaltak és loptak, erről nem hiszem, hogy szükséges tudnunk, meg volt annak a kornak is a maga jellegzetességei ezen a téren is. Tudjuk Zákeusról, hogy ő nem csak, hogy vámszedő volt, hanem valamiféle előjáró is volt a vámszedők között, fővámszedő volt. Tudjuk azt is a történetből, hogy gazdag volt. Hogy mennyi ideje, talán évek, évtizedeken át dolgozott ő már itt, és ahogy mondani szokás, hát jól megszedte magát, gazdag ember lett ebből az ő foglalatosságából, a patvarkodásból. De nem csak ezt tudjuk meg, hanem azt is, hogy kicsi ember volt. Nyilván, hogy nem egy hajszálnyira kicsi, hanem jóval kisebb az átlagnál. Hogy ez az ő lelkében mit okozott, és hova vezették őt, ezt nem tudjuk. Kisebb rendűségi érzésekkel küszködött, nem tudjuk. Azt viszont a történetből a sorok között ki tudjuk olvasni, hogy Zákeus szerette a pénzt. Hogy ez honnan tudható? Hát onnan, hogy az az ember, aki a gazdagságát csalással, lopással igyekszik megszerezni, annak az embernek szeretni kell a pénzt. Ezt csak így tudja megtenni. Zákeus is valószínűleg nagyon szerette. És még egy dolgot szintén a sorok között kiolvashatunk az ő szavaiból, hogy Zákeus ismerte a mózesi törvényeket. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jézussal találkozik, ő elmondja, hogy hogyan kell az ő bűnét jóvá tenni. Hogyan kell rendezni a kárt. Ezt Mózes második könyve pontosan lejegyezte. És a Mózes harmadik könyvében is található erre utalás. Tehát Zákeus ismerte a törvényt, tudta, hogy ez rossz, és mindezek ellenére élte ezt a nyomorult életét, ezt a csaló életét. Én azt gondolom, hogy nagyon sok rosszat elmondtam Zákeusról, de nem kell elítélni ezt az embert mégsem, mert hiszen csak nézzük meg a gyerekeket, ők is tudják, mit nem szabad, és annál inkább is ezt teszik. Ahogy Zákeus ismerte a törvényt, és mégis rossz utakon járt. De nem csak a gyerekek vannak így, hanem sajnos mi felnőttek is vagyunk így, hogy ismerjük mi a jó dolgot, ismerjük mi az igaz utat, és mégis rossz utakra tévedezünk. És a Bibliának egy nagyon szomorú tanítására szeretném felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban, amely mi ránk épp úgy érvényes, hogy amikor az ember hallja a törvényt, hallja az Isten igéjét, és nem válaszol rá, nem gondolkozik el rajta, nem tesz lépéseket, nem hasonlítja össze a saját életével, akkor ennek az a következménye, hogy ez az kopogtatás, amit az Isten ad, ez egyre halkul. Egyre halkul, és az ember sok-sok év után egészen közömbös és fásult lehet az Isten igéjével szembe. Tulajdonképpen a lelki érzékenységünk nagyon-nagyon lecsökkenhet. És valószínű, hogy Zákeus is így volt. Hogy halljuk mi is, hogy mi a jó, de már nem érezzük, hogy nekünk szól ez a tanítás. Már közömbössé váltunk. És én tudom, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog erről hallani, legalábbis nekem az volt, de én Zákeus történetéből mégis azt szeretném kiemelni, elsősorban, hogy ebből a közömbösségből, ebből a fásultságból van kimenekedés, és van gyógyulás. És ez bizonyítja Zákeus története is, hogy az Isten újra vissza tud hozni bennünket, mindannyiunkat is, Isten népét is vissza tudja hozni, abból a langyos állapotból, és újra érzékeny lelkűvé tud mindannyiunkat tenni. És Zákeussal is ezt tette az Isten. És ezt miből gondolom? Hát abból, hogy Zákeus kereste Jézust. Az az ember, aki Jézust keresi, az az ember már nem közömbös, nem fásult, nem süketésvak. Az már valamilyen szinten érzékeny az Isten igéje iránt. És Zákeus is kereste Jézust. Ő már nem volt közömbös teljesen, ő már nem volt teljesen süketésvak. Ő benne már az Isten lelke valamiképpen már munkálkodott. És amikor olvasom, és nagyon sokszor megtettem Zákeus történetét, el kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet. És nagyon-nagyon megszégyenülök, amikor olvasom ezt a történetet. Megszégyenülök azért, mert Zákeus mutatta meg nekem igazán azt, hogy mit is jelent Istent keresni. A gyakorlatban. Nem szavakkal, hanem a gyakorlatban mit jelent. Ugyanis Jézus, az Isten ígér nekünk valamit. Például Jeremiás könyve 29. fejezetében olvassuk a 13. versben, hogy kerestek engem, és megtaláltok. De így szól a folytatás, mert teljes szívből kerestek engem. Tulajdonképpen Zákeus története nekem azt mutatja meg, hogy mi is a mérce. Mit is jelent igazán tiszta szívből, teljes szívből keresni az Istent. Nem keresgélni, hanem igazán keresni. És Zákeust összehasonlítottam magammal velünk, és arra jöttem rá, hogy mi nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint ő. Zákeusnak is megvoltak a maga akadályai, hogy eljusson Jézushoz. Hiába ismerte a törvényt. Megvoltak a maga akadályai. Az a sok-sok év, amit ő eltöltött a rossz útján. Itt a történetből is olvassuk az ő kicsisége, hogy nem tudta meglátni Jézust. És még ki tudja, mennyi minden gondja volt, ami mind-mind taszította, hogy ne menjen el az Istenhez. Nekünk is megvannak. Kinek mi? A munkahelyünk, a családunk. Mindenkinek megvan az időhiány. Nagyon-nagyon sok akadály. De Zákeusnál is ugyanennyi akadály volt. Zákeus körül is óriási falak voltak. De ezek a falak elsimultak. És számomra ez az még igazán bátorít, hogy Zákeusnak az odaszánása, Zákeusnak a tiszta szívből való keresése, akarása, és az Isten segítségével ezek a hatalmas akadályok elsimultak. És így simulhatnak el mindannyiunk életében, kivétel nélkül. És azt is megértettem ebből a történetből, hogy mi úgy nem tudunk bejutni az örök életbe, ha mi nem tanulunk Zákeustól, nem tanuljuk meg, hogy mit is jelent teljes szívből keresni az Istent. Ezt nem kerülhetjük ki, ezt a keresést, ezt az odaszánást, amit Zákeusnál is látunk. És Zákeus is nem találta meg az utat, mert kicsi volt. De a Jóisten eszébe juttatta ezt a fügefát, ami nagyon praktikus és nagyon ötletes dolog, és oda mászott föl, és onnan várta Jézust. És azt a kérdést is feltehetjük, hogy miért kereste Jézust? Miért ment? Miért kutakodott utána? A történetben találjuk meg a választ. Nem akart ő beszélni Jézussal. Nem akart ő semmit kérdezni tőle. Egyszerűen csak látni akarta. Hogy miért akarta látni? Szemébe akart nézni, az arcába akart nézni Jézusnak, hogy bátorítást nyerjen. Zákeus sejtette, vagy tudta, hogy a visszafelé vezető út nagyon nehéz. Zákeus megérezte azt, hogy nem lesz könnyű neki becsületesnek lenni. Akkor az egész város tudta róla, hogy csal és lop. Tudta, hogy ez egy göröngyös út. Tudta azt, hogy minden centiméterért meg kell majd neki küzdeni, hogy a lelkiismerete nyugodt legyen. És azt is tudta, hogy neki erre nagy-nagy bátorításra van szüksége. És ezért akarta látni Jézust. Ezért kereste, hogy csak az arcába nézzen. És én azt gondolom, hogy ebben is hasonlítunk Zákeushoz. Nekünk is szükségünk van, nagyon nagy szükségünk van bátorításra. És az Isten ezt pontosan tudja. Mert akkor, amikor elhalványul a lelkünkben, az értelmünkben Krisztus képe, Krisztus jelleme, a Golgota, akkor mi ugyanígy vagyunk. Akkor egyre formaibbá válnak a keresztény életünk. Egyre inkább csökken a lelkiségünk. Egyre távolodunk Jézustól. És a cselekedeteinken is ugyanúgy meglátszik. És pontosan ezért nekünk is nagy-nagy szükség van erre, hogy felvérteződjünk Jézus bátorításával, amit nagyon-nagyon sokat ad a Biblia lapjain keresztül, és a Szent Lelke által. És én nagyon sokszor elképzeltem ezt a történetet. Elképzeltem ezt a gyönyörű napfényben fürdő várost, ahogy jön a tömeg, jön Jézus körülötte a tanítványok, zajongva. Elképzeltem ezt a kicsi embert fenn a fügefán, ahogy kalapált a szíve hangosan, ahogy izzadt tenyérrel görcsösen fogta azt a fát, és elképzelem azt a csöndet, amikor Jézus megállt, és amikor ebben a csöndben felhangzik az ő neve, Zákeus. De azt is elképzeltem, hogy milyen öröm volt Zákeusban, és milyen öröm az, amikor hozzánk is szól az Isten. Amikor vannak kérdéseim és problémáim, és egy igén keresztül, vagy bármilyen alkalommal, egy előadáson, én úgy érzem és azt tapasztalom, hogy most választ kaptam a nagy kérdésemre. A 6 milliárd ember között, ahol élek, egy kicsi porszem vagyok, de a Teremtő Istennek most nagyon fontos vagyok, mert ő számon tartja a problémáimat, és válaszolt a kérdésemre. Az Isten szól hozzánk, Zákeushoz is szól. És én azt gondolom, hogy erre az örömre mindannyiunknak minél többet kell megtapasztalni az életben. Ezzel fel kell vérteződnünk. De a történetnek mégsem ez a csúcsa. Mégsem ez az öröm, ami látszott Zákeuson, hanem a történet csúcsa az utolsó három verszak. Amikor az Isten és az ember találkozik. A gyarló, nagyon-nagyon bűnös és rossz utakon járó, de már nyitott ember, és a tiszta, irgalmas, szerető Isten találkozik. Egy ilyen találkozáskor mi zajlódik le? Mi kell, hogy lezajlódjon bennünk is? Mi zajlódott le Zákeusba? Mit mutat ez a rövid néhány mondata és gondolata? És jól értsük meg a történetbe azt, hogy itt semmiféle ráhatás nem történik Zákeusra. Semmiféle erőszak, semmiféle agresszió, semmiféle kényszer nem történik. Itt minden a maga természetességében zajlódik. Zákeus leszáll a fáról, és szembeáll Jézussal. Találkozik az Istennel. Meglátja Jézus arcát, meglátja a tiszta tekintetet, és ez úgy áll előtte, mint egy tükör. Mert ebben a tükörben láthatjuk meg mi is, egyszerűen összehasonlítjuk magunkat ővele. Ekkor látta meg Zákeus is a maga elrontott, bűnnel teli életét. De itt nem állt meg. Nem elég meglátni. Ő továbbment. Ő bűnvallomást tett. Ő elmondta ott az emberek előtt, mindenki előtt, nem négy szem közt, hanem az egész város előtt. Ő bevallotta, bűnvallomást tett, hogy ő patvarkodott. Ő rosszat tett. Nagyon sok embert becsapott. De még itt sem állt meg Zákeus. Ez még mindig nem elégné a környezetére is, és a családjára is. És ez Zákeusnál is bizonyára, hogy így történt. Úgy is mondhatnánk ezt a nagyon-nagyon nagy és szép lépést, hogy Zákeus megtalálta az üdvözítő Krisztust. Megtalálta megváltóját. Megtalálta azt a lényt a világon, akivel elrendezhette a bűneit, akinek bevallhatta, akitől remélhetett bűnbocsánatot, akitől erőt kérhetett az új élethez, akitől bátorítást kaphatott, hiszen ő, Jézus, őtőle kapta ezt meg. És elgondolkoztam ezen, Zákeusnak ezen a találkozásán, hogy ma, a mai világban vajon hány ember keresi így Jézust? Hány ember keresi a megváltó Krisztust? Hiszen múlt héten is Budapesten jártam, és a metró lépcsőjének két oldalán is Isten igéit olvastam. plakátokat olvastam nem olyan régen, rajta az Isten igéje. Jézus nevét nagyon sokan használjuk. A politika, a közélet, szinte vízhangzik a keresztény Európa Jézus nevétől. És elgondolkoztam azon, ezeket a plakátokat nézve, hogy vajon ezek az emberek, vajon mi, elgondolkozunk-e azon, hogy ki is ez a megváltó Krisztus? Elgondolkozik-e a világ azon, hogy vajon miért született meg Jézus erre a földre? Vajon mit akar a Teremtő, hogy hogyan éljünk? De tovább mentem ebben a gondolatban, hogy én, aki már 15 éve vallom Krisztus nevét, vallom azt, hogy Krisztus tanítványa vagyok, és mi, Isten népe, akik valljuk az ő nevét, vajon nekünk kell-e a megváltó Krisztus? A bűn feltáró, a bűn elrendező, a bűn megbocsátó Krisztus. Hiszen tapasztalom a saját életemben, hogy amikor nagy bajba vagyok, amikor betegség van a családban, akkor mindjárt tudom, hogy hol kell keresni, akkor keresem, ha baj van. De vajon felteszem-e én is, kérem-e azt az imádságban, és kérjük-e azt imádságban, amit Dávid kért, hogy Uram, a titkos bűnöktől szabadíts meg. Uram, egészen mosd ki engem. Ne csak azt mutasd meg, attól szabadíts meg, amit látok magamba, hanem mindentől, egészen, hogy olyan legyek, mint te. Vajon mi keressük-e ezt a Krisztust? És visszatérve Zákeus történetére, azt láthatjuk az ő vallomásában, hogy megteszi az első lépést, és a jóvátétellel kezdi. És ha átolvassuk mózesi könyveket, akkor azt láthatjuk, hogy Zákeus sokkal többet adott, mint ahogy a mózesi törvények leírják. Ugyanis a mózesi törvények nem írnak arról, hogy a felét adja oda a szegényeknek. Zákeus jóval többet adott, mint amit a törvény előírt. Miért? Mert Zákeus megtért ember lett. Zákeus nagylelkű és bőkező lett. Ez a menny lelkülete. És Zákeusra ez volt a jellemző. Zákeusnak megtért a gondolkodása, megtért a pénztárcája is vele együtt. És eddig az életébe első volt a pénz, második a pénz, harmadik a pénz, és ismeret szintjén ott volt az Isten, mert ott voltak az ő törvényei, de most már Jézus vagy Zákeusnak első lett az Isten. És most már az Isten határozta meg az életében, hogy mit csináljon a pénzzel. És ahogy mondtam, ez nem csak Zákeusra kell, hogy jellemző legyen, hanem minden megtért embernek ez a jellegzetessége. Nagy lelkűség és bőkezűség, amit Zákeusnál is látunk. Zákeus életében nagyon fontos szerepet töltött be a pénz. És azt kell, hogy megállapítsuk, mindannyiunknak adatott pénz. Mindannyiunknak vannak anyagi javaink. Az Isten mindenkinek ad pénzt talentumként, hogy használjuk. És ez a tanítás, Zákeusról szóló tanítás éppen ezért mindannyiunkra érvényes. És ahogy átnéztem ezzel a szemüveggel a pénz oldaláról a bibliai történeteket, akkor azt állapítottam meg, hogy nagyon-nagyon sok történet szól a pénzről. Arról, hogy emberek mi hogyan viszonyuljunk ehhez a talentumhoz. Nagyon sok példázat, példabeszéd, páli levelekből. Nagyon sok van ilyen. Aztán a tized, adományrendszer, ez is erre tanít bennünket. És ezeknek a tanításoknak egy fontos és sarkalatos tanítás lényegét találtam meg, amely nagyon egyszerű, amely úgy hangzik, hogy minden adományunk, minden talentumunk, minden pénzünk és anyagi eszközünk az Istené. Ő a tulajdonos, és mi pedig a sáfárok vagyunk. Tehát tulajdonképpen csak vagyonkezelők vagyunk. Nem csak az az Istené, amit ide elhozunk, amit az Istennek adunk adományként, hanem ami otthon marad, az is az Istené. És ennek az a következménye, hogy mi vagyonkezelők vagyunk, mi nekünk az Isten teljesen szabad kezet ad, hogy hogyan használjuk fel a pénzünket. De mivel ő a tulajdonos, ezért joga van arra, hogy elszámoltasson bennünket. És ezért van joga Istennek arra is, hogy beszéljen nekünk arról, törvénybe adja azt, hogy hogyan viszonyuljunk a pénzhez. Az a tény adja meg neki ezt a lehetőséget, hogy így fogalmazzam, hogy ő a tulajdonos. Zsoltárok könyveiben ezt így is mondja 24. Zsoltár, az Úré a föld, és annak teljessége. Minden az övé. És tulajdonképpen az életünkről, pénz oldaláról annyit kell, hogy a Bibliából megértsünk, hogy tulajdonképpen az anyagi áldásokat mi letétként kapjuk az Istentől. És az életünkkel azt bizonyítjuk be, hogy az örök életben az óriási kincset, a határtalan kincsel mi tudunk-e majd bánni. Ezt Lukács evangélium a 16. fejezetében meg is fogalmazza Jézus Krisztus, és meg is kérdezi a tanítványoktól és tőlünk is, hogy emberek, ha ti itt a földön a hamis mammont, vagyis a pénzt, nem tudjátok Isten szerint kezelni, nem tudtok úgy viszonyulni a pénzhez, ahogy az Isten, a teremtőtök elvárja tőletek, akkor hogy gondoljátok ti azt, hogy az örök élet határtalan, mérhetetlen kincseivel ti tudnátok jól gazdálkodni? Ezt másik oldalról is megfogalmazható, hogy tulajdonképpen az Isten iránti szeretetünknek ez egy állandó próbája a pénz. Minden nap, hogy mi hogy szeretjük az Istent. Itt is kérdőre vagyunk vonva, megláthatjuk magunkban, hogy hogyan szeretjük az Istent. És tulajdonképpen az, hogy mi hogyan bánunk a pénzzel, az anyagi javakkal, ez az örök életünket fogja meghatározni. És nagyon logikus az, hogyha a tulajdonos szent, igaz és fedhetetlen, hiszen az Isten ilyen, akkor ebből következik az, hogy a sáfárnak is szent, igazul és fedhetetlenül kell viszonyulni a pénzhez, nem hamis sáfár módjára. És ez a mércénk a pénzkezelésben, az Isten jelleme. És ebből következik, hogy mindenféle eltéréstől, ami az életünkben van, meg kell szabadulnunk. Meg kell szabadulnunk a pénz pazarlástól. És ezt azért említem első helyen, mert mindannyian járunk szupermarketekben, mindannyian tudjuk, hogy fogyasztói társadalomban élünk, és igenis ez egy nagyon nagy kísértés, hogy hogyan osszuk be, és mire költjük a pénzt. Hiszen minden és minden arra megy, hogy vásároljunk. A másik véglettől is meg kell szabadulnunk. A zsugoriságtól, a garasoskodástól, a szűk keblűségtől. Ez is ugyanolyan rossz. És nemrég tanultunk Lábán történetéről. És emlékszünk arra, hogy Lábán kapzsisága olyan erős jellemvonás volt, hogy még a saját lányai boldogságát is megkárosította. Még a saját szeretteinek, a legközelebb élőknek a boldogságát is szem elől tévesztette, mert olyan erős volt benne a kapzsiság. De gondoljunk Júdásra, és több ilyen szereplőre a Bibliában, akiket ez jellemzett. És azt kell megértenünk itt, hogy ez az egyetlen egy jellemvonás, a fösvénység. Ez már elég arra, hogy az összes többi szép és jó jellemvonás, amit az Isten kimunkált bennünk, ez elsorvadjon. Ez olyan negatív jellemvonás, hogy az egész jellemfejlődésünk megáll, hogyha ezzel nem állunk szóba, és ezt nem küzdünk azért, hogy ettől megszabaduljunk. De meg kell szabadulnunk a kicsi dolgoknak a hibáitól. Mit is értek ez alatt? Amit a mindennapokban élünk, a pénz dolgaink. Isten egy helyen Krónika könyvében azt írja, azt mondja Dávid az Istennek, tudom Istenem, hogy tetszik neked az egyenes lelkűség. És mi nap mint nap próbára vagyunk ebben téve, hogy mennyire vagyunk egyenes lelkűek a pénzzel kapcsolatban. Hisz adunk, veszünk, vásárolunk, egymáshoz való viszonyunkban is előkerül a pénz. És valahogy azt értettem meg, és azt tapasztalom, ez a pénz olyan, mint egy lakmuszpapír. Megmutatja, hogy mi van bennünk, a kicsi dolgok. Hogy hogyan számolunk el a pénzzel, hogy hogyan, milyen felelősséggel gondolkodunk az Isten pénzéről, a más pénzéről. Ezek mindennapos dolgok, kicsi dolgok. De ezekben a kicsi dolgokban való becsületesség vezet el bennünket oda, hogy a nagy dolgokban is becsületesek tudjunk lenni. Ezeket a kicsi dolgok felett mi nem hunyhatunk szemet, mert nem lesz a nagyban sem becsületességünk. És hogy miért beszélek ennyit a pénzről? De egyrészt maga a történet adja ezt, hiszen Zákeusnak is ez volt a bálványa. Másrészt pedig azt értettem meg, hogy Jézusnak jó pár példázata konkrétan a végidő népéhez szól, amiben a pénzről beszél. Tehát nekünk ez aktuális dolog, nekünk ezzel szóba kell állnunk. És ahogy Csemetém földrajz könyvében is olvastam, a pénz egyre nagyobb, hihetetlen fejlődésnek indul, hihetetlen nagy szerepet játszik a gazdaságban. Eddig soha nem tapasztalt mértékben megnövekedett a pénznek a fontossága. És el tudjuk mi azt képzelni, hogy ez az Isten népére, a mi lelki életünkre ez nem hat, hogy nincs ránk hatással, hogy minden a pénzre van kihegyezve. És hogy még miért aktuális erről beszélnünk? Egy Ellen White idézetet szeretnék felolvasni, amely a hátteret mutatja meg. Ahogy mondtam, a szakemberek látják, hogy milyen fontos a pénz a mai életben, minden ember életében. És mi van a háttérben? Így ír az író. Láttam, hogy Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különösen azokra vessék ki hálójukat, akik Krisztus második eljövetelére várnak, és megtartják Isten minden parancsolatát. Mert állandóan ellenünk dolgoznak, és elrabolják tőlünk alattvalóinkat, hogy Isten gyűlöletes parancsolatait megtartsák. Menjetek és kábítsátok el gondokkal a földek és pénzösszegek tulajdonosait. Ha rávehetitek őket arra, hogy ezeket a dolgokat szeressék, akkor mégiscsak a mieink lesznek. Valljanak akármit, ami nekik tetszik, csak többet törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának ügyével, vagy az igazság terjesztésével, amit gyűlölünk. Mutassátok be nekik a világot legvonzóbb színekbe, hogy szeressék azt és bálványozzák. Súgjatok minden lehető mentséget azok fülében, akiknek vagyonuk van, nehogy adjanak belőle. Ha lehet, irányítsátok a pénzügyeiket és a gazdálkodásukat. Oltsatok szeretetet a szívükbe a vagyon és a földi javak után. Legyen a legfőbb jellemvonásuk ez. És amíg ezek a jellemvonások uralják őket, addig háttérbe szorul az üdvösség és szentség. Vonzátok őket mindenfélével, és meglátjátok, hogy a mieink lesznek. Ha pedig néhányan mégis adni akarnak, legalább annyira hassatok rájuk, hogy zúgolódjanak és szűkkeblőek legyenek. Láttam, hogy Sátán nagy eréllyel hajtja végre ezeket a terveket. És én Isten tiszteletünk végén Jézusnak a mondatával szeretném befejezni. Mert az lehet, hogy nagyon sok embert fog a hálójában a pénz. Nagyon sok embernek a rabja. De Isten mégis azt mondja mindannyiunk számára, 10. verset olvasom. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, amit elveszett. Mindannyiunkat meg akar keresni, és meg akar tartani. Amen. Nünk, hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, néked, hogy leírattad Zákeus történetét. Megköszönjük, Urunk, hogy annyi vigasztalást és annyi bátorítást kívánsz adni minékünk, hisz ez az ember nagyon-nagyon mélyre süllyedt, és megértettük azt, Urunk, hogy neked nincs olyan mélység, nincs olyan kút, amiből ne tudnál embert kihúzni, ha ő is akarja. Megköszönjük, Urunk, hogy megérthettük azt, hogy nekünk Zákeusokká kell válnunk. Nem a bűnös Zákeusokká, hanem a kereső Zákeussá. Megértettük azt, hogy igen, Urunk, mi ismerjük az ígédet, és valljuk, hogy téged követünk, de nagyon sokszor a napjainkban elveszel mellőlünk, mert akadályok vannak a mi életünkben is, az időhiány, a sok-sok minden gond, ami elvesz tőled. És megértettük, Urunk, hogy nem ez a keresés. Ez csak keresgetés, ami nem vezet sehová. Urunk, munkáld bennünk is ezt a fajta teljes szívből keresést mindannyiunk életében. Segíts, Urunk, hogy ne kelljen emberi vesszővel minket is meglátogatni. Ne csak úgy értsünk a szóból, hanem a szelíd hangra is segíts, hogy hallgassunk ismét. Urunk, Laodícia népe vagyunk, ezt te mondtad rólunk. Te hisszük azt, hogy a mi életünkben is, a mi lelkünkben is, lelkünket is újra érzékenyé tudod tenni, mert ezt akarod. Azt akarod, hogy ne legyünk már közömbösek, ne legyünk fásultak, hanem a cselekedeteink, az életünk, az imádságunk, a szavaink, azok mögött mind-mind igazi Isten szeretet legyen, és Isten követés. És Istenünk, megértettük azt is, hogy a pénz dolgában is körül kell nézni a házunk táján, hiszen Zákeus története mindenkinek szól. Megértettük azt, hogy a mi gondolkodásunkban is te rád kell bízni, hogy hogyan osszuk be a pénzt, és mire mit adunk. Megértettük azt, hogy a nagy lelkűség és a bőkezűség az, ami jelzi azt, hogy az életünkben, a gondolkodásunkban megváltozott valami. Urunk, te tudod, hogy ez a pénzes világban, ahol annyi a kísértés, tudod te, hogy ez mit jelent nekünk. De hisszük azt, Urunk, hogy ki tudsz ebből emelni, és el tudsz vonni bennünket a pénz ragyogásától és a hatalom ragyogásától. Hisszük azt, Urunk, hogy a mi életünkben is helyre akarod ezeket tenni. Azt akarod, hogy ezen a hamis mammonon, a pénzen is mi igazi sáfárok legyünk. Tudván azt, Urunk, hogy egyszer nekünk is azt fogod mondani, adj számot a te sáfárságodról. Segíts, Urunk, hogy mi nyugodt lélekkel álljunk a vizsgáló bíró elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad az imádságunkat. Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen.